Hát az ország kockázati listákon pozitívumként szokott elhangzani Magyarországgal kapcsolatban, hogy stabil a rendszer, nincsenek politikai kockázatok, és a többi, és a többi. Máshogy élik meg ezt valószínűleg azok a vállalkozók, akik olyan helyzetbe kerülnek, hogy mondjuk állami hátszelő cégekkel kell versenyezniük, vagy pedig velük együttműködve tudnak csak tovább haladni. Itt van velünk a vonalban Jandó Zoltán, a G7.hu újságírója. Jó reggelt!
Jó reggelt!
Szia, jó reggelt!
Aki cikket írt erről, ami főleg a vállalkozóknak a dilemmájáról szól, hogy mit lehet csinálni. De kezdjük ott, hogy igazából ez nagyon eltérő, hogy melyik szektorokban jellemző ez, hogy hol van ilyen állami túlsúly, neres cégek, stb. Stb. Hogy néz ki most a piac? Van, akit egyáltalán nem érint, valakit meg vaskosan és komoly dilemmákkal néz szembe.
Hát nagyon sok rétű a dolog, meg ezt mindenki máshogy éli, meg akikkel én beszélgettem. Ugye alapból mindig elmondják, és ez most is kiderült, hogy van ez a hármas osztata a magyar gazdaságnak, hogy ugye vannak a multik, vannak a neres cégek, és akkor vannak a magyar tulajdonban lévő nem neres vállalkozások. És ugye nyilván az országkockázat az elsősorban ugye a nemzetközi cégek szempontjából ahol jelentős, és a magyar cégeknél pedig ugye inkább az a fontos, hogy hogyan tudnak ebben a rendszerben működni. És ugye a magyar tulajdonú cégeknél is azért elég jelentős eltérések vannak abban, hogy hogyan érinti a különböző vállalkozókat, ahogy mondtad, hogy ez azért iparáganként jelentősen eltér, és különösen az eltérésnek az oka, hogy az magyarázza az eltérésük, de elsősorban mennyire exportorientált tud lenni egy szektor, ami inkább külföldi piacra tud termelni, kevésbé a hazaira, vagy itthon a teljesen versenykörülmények között működik, azok át jellemzően el tudják kerülni, könnyebben el tudják kerülni az ilyen állami neres kapcsolódásokat, bár itt is egyre inkább az látszik, hogy elsősorban azért, mert az uniós pénzek elapadtak, illetve hát ugye a gazdaság az nem teljesít úgy, mint korábban, ezért megnőtt az éhsége azoknak az üzleti köröknek, amelyek korábban ugye az állami megrendelésekből tudták magukat fenntartani, vagy abból szerezték a pénzük jelentős részét, és egyre inkább olyan iparágak felé is elindulnak, amelyeket korábban nem érintettek.
És az, hogy amiről leggyakrabban hallunk, hogy egyrészt jönnek visszautasítatlan ajánlatok például cégekre, vagy a másik, ami így szembetűnő, hogy van egy jó magyar történet, egy self-made vállalkozó, aki szépen építi a vállalkozást, de van egy szint, ami nem tud följebb lépni, mert ott már nem annyira szabad a verseny, akkor fogalmazzunk így. Ugye mindkettőre elég... Hát ha nem is sok, de azért jó pár példát lehet hozni. Hogy élik meg ezt a vállalkozók, és hogy mi alapján döntenek, hogy hogyan tovább, elmennek ebbe az irányba, vagy nem? Ez teljesen egyéni, vagy élethelyzettől fog, beállítottságtól függ, vagy hogyan működik, hogy döntenek?
Igen, teljesen egyéni. Élethelyzettől, mentalitástól, nagyon sok mindentől függ. Alapvetően nyilván van, ahol megjelennek ilyen ideológiai, politikai kérdések is, hogy mennyire ért egyet azzal, hogy mi zajlik az országban, és akkor utána ez különböző ilyen belső diszonanciákat is tud okozni, de ugye nyilván alapvetően itt vállalkozókról beszélünk, akik üzletelni szeretnének, meg elsősorban a vállalkozásukat fejleszteni, és ugye inkább azok a kérdések jelentnek meg, hogy mennyire törvénybe ütköző az, amit csinálnak, és inkább ez okoz ilyen diszonáns helyzeteket. Alapvetően az látszik, hogy tulajdonképpen mindenkinek volt története arról, akivel beszéltem, hogy jött visszautasíthatatlan ajánlat valamelyik ismerősének, valakinek is, és nagyon jól kifejtették, elég jól be lehetett azonosítani, hogy milyennek a menete, hogyan néz ki, tehát nagyon sok hasonló történetet meséltek. Amikor eljutottam arra a pontra, hogy hát most beszélnék az érintettekkel, akkor viszont jellemzően nem nagyon akartak az érintettek erről beszélni, amiből két, nyilván az egyik lehetőség az, hogy félnek, akár picit is felismerhetővé válni ebben a dologban. A másik meg, hogy simán lehet nyilván, hogy ilyenkor az újságírói kétkedés megjelenik, hogy hát ezek a sztorik azért nem biztos, hogy mindig így zajlottak, stb. És az egyik ilyen nagy tanulsága ezeknek a beszélgetéseknek az volt, hogy persze nem lényegtelen az, hogy most ez így zajlik, vagy nem zajlik így, abból a szempontból mégis az, hogy a vállalkozói rétegnek a jelentős része most már elfogadta, vagy elhitte, hogy ez így zajlik, és innentől kezdve ez azért az ő döntési mechanizmusát azt erősen behatárolja, ha egy hasonló helyzetbe kerül, vagy ha egyáltalán felmerül ez, és ugye erre is meséltek konkrét példákat, hogy hogyan merülhet ez föl, és hogyan kerülhetnek ilyen helyzetbe.
Uh-huh. És ennek a folyamatnak úgy most már ugye a vége felé tartunk, tehát hogy kialakult ez a mondhatjuk speciális magyar rendszer, ahogy írtad is, meg ahogy neked mesélték, akikkel beszéltél, a vállalkozók ezt elfogadták, hogy ez a keret, ebbe esetleg döntési helyzet elé kerülünk, de ebben nem várható változás, mindenki elfoglalja maga helyét, és akkor ez így már nagyjából így kialakulnak a cégek, az irányok, a felvásárlások, és akkor ez most már így tartósan itt maradhat, vagy a folyamatnak a vége felé tartunk szerinted?
Hát nekem az jött le a beszélgetésekből, hogy ha nem is a vége felé tartunk, de egy nagyon fontos pszichológiai pontnál tartunk, amikor így megtörténik ez az átfordulás, hogy az emberek ezt, vagy a vállalkozók ezt elfogadják, hogy ez így zajlik, hogy egyre nagyobb tömegben fogadják el. Nyilván pont azért, mert hogy ugye azért több olyan iparág van, ahol egyre nem versenyképesek a kormányközeli vállalkozók, vagy a kormányközeli vállalatok, amelyek elsősorban ugye korábban állami megrendelésekből jöttek, és sokszor láttunk, hogy megpróbáltak kimenni piaci körülmények közé, és ugye ez aztán kudarcot vallott, erről továbbra is többen azt mondták, hogyha ez történik, hogy sokszor az történik, hogy ha átvesznek egy céget, akkor annak ugye a hatékonysága romlik, ami bizonyos szempontból valószínűleg egy piaci szereplőnél is így lenne, hiszen ha mondjuk ez egy családi vállalkozás, akkor ugye a know-how az ugye a családnál van, aki aztán eladja, és ugye ebből egy bizonyos hatékonyság romlás kijön, de hogy azt mondták, hogy ez ugye az ilyen neres cégeknél, vagy neres csoportoknál még jobban, még szembetűnőbb, részben azért, mert rosszak egyébként az ösztönzők, rossz a célfüggvény. Tehát a kérdés is rászik, a lényeg az, hogy valószínűleg nem tartunk a végén, ebben a folyamatban benne vagyunk, de a külső környezeti változások miatt gyorsul, és valószínűleg egy ilyen átfordulási ponton vagyunk, ami pszichológiai szempontból nagyon fontos, és ami aztán utána, én nem tudom, visszafordíthatatlanná teheti ezt a folyamatot. És még visszakanyarodva arra, hogy hogyan hoznak döntéseket, illetve hogy mit csinálnak a növekedésben, hogyan gátolja őket. Nagyon sokan mondták azt, hogy egy tök jól fejlődő cégük van, tök büszkék rá, ugyanakkor attól tartanak, hogy föl fognak figyelni rá, és ugye erre már ilyen technikákat dolgoznak ki, hogy hogyan próbálják meg elkerülni azt, hogy ne figyeljenek föl egy adott cégre, ne érjen el egy bizonyos nyereségnél többet, akár több cégre szedik, stb. Tehát, hogy ugye erre is vannak, és ezek már ugye mind azt mutatják, hogy beépül a gondolkodásba az, hogy el kell kerülni valamit, hogy így működik a rendszer, és hogy ha valaki ezt el szeretné kerülni, akkor tennie kell ellene.
Uh-huh. És mi van a nem elfogadókkal? Van-e életen rendtúl? Tehát lehet-e nemet mondani például, és külön utasként megpróbálni úgy létezni a piacon, hogy nem együttműködő az adott vállalat?
Hát ugye erről hallottam sok történetet, amit jellemzően nem azok meséltek el, akikkel megtörtént, mert azok nem. És ugye ilyenkor az volt a mondás, hogy hát azt bedarálták valamilyen módon, ugye NAV ellenőrzés, NAIK ellenőrzés, különböző hatóságok, a megrendelések, hogyha esetleg volt valami NER-hez köthető nagyobb megrendelője, vagy államhoz köthető nagyobb megrendelője, akkor az ugye elapadt. És ugye ezeket nagyon sok ilyen történetet meséltek, és mondom ezt, vagy így van, vagy nem így van, de abból a szempontból lényegtelen, hogy így van, vagy nem így van, hogyha valaki ilyen helyzetbe kerül, akkor úgy kezeli, hogy így van, és ennek megfelelően hoz most már döntéseket.
Mert hát a többiek erre készülnek, mert ugye mindenki ismeri ezeket a történeteket, így van, vagy nem így van, de hogy már akik... És akkor így beidegződik.
Hát igen, ez egy önbeteljesítővé válik, akkor is esetleg lehetne nem ezt mondani, de nem mondanak, mert úgy tudják a történetekből, hogy nem lehet.
És akinek olyan döntési lehetősége van, hogy üzletel ilyen állami hátterű vagy hátszeles cégekkel, vagy nem, akkor ők is hozzáállás, meggyőződés, vagy célok alapján teljesen egyéni módon döntenek, hogy úgymond beállnak, nem állnak be, maguk folytatják radar alá, vagy akkor elkezdenek üzletelni szükséges szinten, vagy akár nőjünk nagyra, és akkor bármire... Bármilyen belemegyünk? Ez teljesen a vállalkozó egyéni hozzáállása?
Hát abszolút, ez ugye emberenként teljesen eltérő. Beszéltem olyan emberrel, aki azt mondta, hogy hát ő egy vállalkozó, el kell tartani a családját, ezzel foglalkozik, ezért ezt neki csinálnia kell. Volt, aki azt mondta, hogy hát ugye nem ért ez egyet azzal, ami egyébként így nagy általánosságban a gazdaságban, meg úgy Magyarországon zajlik, de hát valaki úgyis megcsinálna ezeket. Akkor ő megcsinálja, illetve hát így akkor belülről tudja mozgatni a dolgot, és legalább ráhatása van arra, hogy mi zajlik. Szóval mindenkinél teljesen más a motiváció, vagy hogyha van benne valamilyen diszonáns, hogy ezt a dolgot meglépi, akkor valami diszonanciát érezem, mert akkor ezt valahogyan feloldja. És ugye erre mondták azt többen, hogy ugye ez a 90-es évek előtti időszaknak volt egy ilyen jellemzője ez az állapot, hogy hasonló indokokkal magyarázták emberek azt, hogy miért működnek együtt, és próbálták ezt a bennük keletkező kognitív diszonanciát valahogy feloldani, amit ezek az együttműködések okoztak.
Uh-huh. Oké. Hát nagyon szépen köszönjük a beszélgetést. Várjuk a további foknyomozó, tényfeltáró, hátterező anyagokat, úgyhogy
azt hittem a további becsatornázott vállalatokat.
Nyilván nem annyira. Köszi szépen, szép napot, jó munkát, ciao.
Szia.
Köszönöm én is, sziasztok, szép napot.
Jandó Zoltán, a g7.hu újságírója volt a vendégünk az elmúlt néhány percben.